Faragó Tibor a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium stratégiai főosztályvezetője az Inforádió arénájának vendége. Volna-e technológiánk, ha úgy döntenénk valami csoda folytán, hogy mostantól kezdve nem használjuk a kőolajat, földgázt, lignitet, szenet, stb. Mivel menne az autó?
Hát mondjuk tolnánk, hogyha viccesen válaszolatok. Egyrészt nem arról szól a történet, hogy hónaptól se kőolaj, se szén, se földgáz. Föl kell készülni. Egyrészt ezek véges erőforrások, ugye a kőolajjal kapcsolatos beszélések azok, amelyek lehet, hogy nem a mi generációnkban, de belátható időn belül ugye apadhat a készlet. De ami a lényeg, egy szakaszos, és már elhangzott milyen ütemben, tehát ilyen évtizedes ütemben fel kell készülni a váltásra. A váltás vonatkozik ezekre a fosszilis üzelőanyagokra is. Sokkal hatékonyabban kéne őket használni.
Jobb motorok, jobb felhasználások, jobb erőművek,
igen. Ugyanaz a szolgáltatás, energiatermelés, nyilván egy kétszer hatékonyabb erőművi blokknál, amelyre készülnek a világban a különféle erőművek, és Magyarországon is folyamatban van, mondjuk kétszer hatékonyabb, ha sem rütöttem egy szám, ha ugyanaz lenne a termelési volumen, tehát az energiakihozatal, fel annyit fog felhasználni, ergo fel annyi széndioxid megy ki, akkor is, ha semmit nem tesz a kimenő széndioxiddal.
Mennyibe kerülne az ára az így megtermelt energiának? Erre van-e valami modell? A kétszer annyira hatékony erőmű, alig, hanem legalább kétszer annyira drágább.
Hát a probléma ott jön, hogy ma nem számolunk azokkal, amelyek nem közvetlenül függnek össze mondjuk egy-egy erőmű működésével, hanem úgy közvetve, hogy közvetve hatnak mondjuk a föld éghajlatára, és annak lesznek drámai következményei, amiről például mostani jelentés szól.
Tehát mert bele kell számolni a villanyáram árába azt a környezeti kárelhárítást, amit a kibocsátás okoz, az lenne a korrekt ügy?
Hát igen, ma ezt nem tesszük. Mondjuk tényleg egy nehéz ügy, ugyanis ez feltételezhetően hosszabb távon hat. De amiről mi most beszélünk, hogy ezek a becslések, feltételes becslések 50-100 évről szólnak, hát bizonyos infrastruktúrás beruházásokat 50 évre terveznek. Tehát ez a nagyságrendje.
Tehát nagyobb egy erőmű is 50 évre.
Tehát még egyszer, nem áll már olyan messze a két dolog, hogy ilyen mértékben is lehet erről számolni. Itt mondjuk a piaci kockázatokat is becsülni kell, azokat se könnyű becsülni 20-50 évre előre. Egy beruházással viszont az adott iszonyban döntenek, hiszen nyilvánvalóan az emberek nem akarnak energia nélkül maradni. Tehát egy szakaszos átállásról beszélünk, ütemes, de szakaszos átállásról. A megújulók terén el kell kezdeni befektetni, ezt úgy szokták szépen mondani, ez befektetés a jövőbe, ami meg fog térülni, erre nyilván közgazdasági számításokat végezni kell. Végzik is egyébként, ugye nagyon sokszor elhangzott az elmúlt hetekben a brit kormány által rendelt közgazdasági nyelvezeten előadott becslésekről. Vannak olyanok, technológia elhangzott, olyan technológiák, amelyek ma léteznek, hozzáférhetők, nem jelentős többletköltséggel ezekre átállva hatékonyabb lesz, mondjuk az energiatermelés. Ne felejtsünk el a közlekedésről. Az autók bocsátanak ki széndioxidot. Ez kevésbé tudatosodott bennünk, de nagyon sok országban a közlekedés eredetű kibocsátása ennek a gáznak a legnagyobb, a leggyorsabban növekvő. Nem a legnagyobb arányú jelenleg, leggyorsabban növekvő. Kéne valamit tenni, hogy fajlagosan egy-egy autóba kevesebb széndioxid jöjjön ki. Megint az Európa Unióban erről most egy nagy vita zajlott, hogy például ezt is csökkenteni kellene. A repülés egy nagy kibocsátó. Nem abszolút értékben, de például azért, mert a légiturizmus hihetetlen sebességgel nő, ez a kibocsátás is nagyon gyorsan nő.
Jó, de ezek államok feletti nemzetközösségi kérdések. Hát hogyan lehetne rávenni egy kevésbé takarékos technológiával gyártó, mondjuk autót, melyik rosszabb kibocsátású kocsikat gyárt, hogy ne folytsa meg azt a vállalkozást minden lobby erejével, amelyik olcsóbb, jobb, energiatakarékosabb, kisebb kis járművet akar a piacra dobni. Hát már biztos emlékszik a legendára a szakadásmentes nejlonharisnyáról. Hát ez, ezen az elven működik, nem?
Igen, hát nagyon egyszerű. Vagy mindenkire egyenlő szabályokat kell bevezetni, szabályokat, akkor nem rongáltuk a egyik versenyképességét a másik kárára. Tehát az Európai Autógyártók Szövetségével hosszú ideje tárgyalásokat, megbeszéléseket folytatnak, mondjuk az EU vezetői, vagy az Európai Bizottság vezetői. Hogy bizony gyorsan növekszik, kellene csökkenteni. Megjegyzem, hogy az USA-ban foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de maradjunk az EU-n belül. folynak ezek a tárgyalások, költségei vannak. Ha nem akarunk a versenyképességhez hozzányúlni, akkor vagy önkéntesen mindenki vállalja és önkontroll van, akkor nincs az, hogy te nem csinálod, ezért olcsóbban adod el, és akkor ugye elkezdesz növekedni, vagy szabályozni kell, akkor egyetetű szabályozás van. Tehát ha ennél a példánál maradunk, a legutóbbi megközelítés miután láthatóan az önkéntesség nem nagyon működött, tényleg óriási verseny van ezen a területen, az Európai Unió elindult a szabályozás irányában, pontosan azért, hogy egyenlő versenyfeltételek maradjanak. Ezt ugyanúgy el lehet mondani, akár a háztartási berendezéseknél, amelyek energiafogyasztók, és ott is, ha másért nem, mindenkit érdekel az energiaszámlája. Tehát, ha energiatakarékosabb a háztartási berendezés, hűtőszekrény, még akár a televízió, a számítógép, akkor kisebb lesz. Lehet, hogy egy.
De nem csak, nem csak akkor lesz nagyobb az ilyen iránti kereslet, hogyha jóval drágább lesz az energia, legalább olyan drága, mint amennyibe kerül. Nem kéne az energiát az árára feldrágítani?
Most elhangzott, nem én mondtam, ön mondta, hogy nem kéne drágítani. Nagyon nehéz kérdés. Ez egy olyan társadalmi érzékenységet érintő kérdés. Ha az energia valós árát, vagy hogy mi mondjuk általában a természeti erőforrások valós árát kéne megfizetni, nem csak azt, amit ma okoz a használatuk, vagy ma okoz az elszennyezésük, ebben az esetben ugye 50-100 éven keresztül is okozhatja, ha valós árát kéne megfizetni, akkor az társadalmilag valószínűleg elviselhetetlen lenne, hiszen nagyon sok területen hosszú időn keresztül egyfajta támogatási rendszer volt, hogy mindenkinél égjen a lámpa, mindenkinél elfogadható szobahőmérséklet legyen télen, és így tovább.
És nem csak egy szobát fűtsenek, hanem
ez egy nagyon nehéz kérdés. Itt valószínűleg megint szakaszosan a környezetvédő is érti azt, hogy a társadalmi érzékenység van. Ezért fontos például sokkal jobban megértetni, hogy bizonyos cselekedeteink, tevékenységeink, termelés és a fogyasztás oldalán is környezeti terheléssel járnak. Ezt az árban is érzékeltetni kell, és úgy tetszik, azt mondja, magatartásban is. Tehát az egy nagy öröm a mi számunkra, hogyha a fogyasztó tudhatja, és akár választhat, hogy ő mondjuk honnan szeretne és milyen mértékben energiát venni. Ha ő tudja, és hát ez létezik már bizonyos, mi címkézésnek hívjuk, amikor a terméken fel van tüntetve a boltban egészségügyi hatásai, összetétele, ásványvíz, milyen egyéb környezeti hatásokkal jár, a fogyasztó maga érzékeleti, én értem, hogy legjobb lenne ezt árban kifejezni, annak se vagyunk ellenében. Tehát közgazdasági eszközökkel is, és hát a tudatosítás szintjén jobban meg kéne akár ezt a környezeti problémát, a globális éghajlatváltozás problémát értetni, és lehozni a mindennapokba, de hát szóval ezzel az a kényes, hogy maga a széndioxid, ami a legismertebb kiváltók ebben a dologban, mint probléma nem nagyon hasonlítható ahhoz, amit már az emberek értenek. Ez nem mérgező, ez nem hat közvetlenül az egészségre, ez nem olyan, mint az ózonkárosítása, ott az ózonréteg károsítása. Tehát egy sokkal összetettebb, nehezebben megérthető problémával állunk szemben, amire lehet, hogy más módon kell felkészülni az egyének is, a kormányoknak is, és a vállalkozásoknak is.
Mi a terv? Ez második jelentés rész. Hogyan fog folytatódni? Mikor indulhat a munka?
Hát attól, hogy a jelentés még nem fejeződik, jön a harmadik jelentés majd májusban, és jön az összefoglaló jelentés majd az év második felében. Na most nem kell várni. Tehát ez a több ezer tudós összerakott tudásából áll elő, mondjuk ez egy állapot jelentése, úgy tetszik, a föld környezetéről, amit utána persze a politika, a döntéshozók véglegesítenek, de ez mint egy üzenet, hogy mit kéne tenni. Ezzel párhuzamosan, és nem véletlenül ebben az évben jelenik meg, hogy véglegessé válik ez a jelentés, ennek az évnek a végén ismét össze fognak ülni a kormányok képviselői, hogy tárgyaljanak arról, hogy mérzetes, mondjuk Kyoto jegyzőkönyv jövője. Nem maga a Kyoto jegyzőkönyv szűnne meg, a Kyoto jegyzőkönyvben, amelyet 1997-ben elfogadtak, van egy ominózus dátum, 2012, addig kellene a fejlettebb országoknak vállalásokat teljesíteni. Ez a bizonyos átlagos 5%-os csökkentés. Most már az USA, meg mondjuk Ausztrália. Tehát ez az üzenet is, ha úgy tetszik, nagyon sanda módon, de nagyon okos módon egyébként, a politikai válaszlépésekkel foglalkozóknak szól. Mi tudósok ezt tudjuk. A második jelentés arról szól, hogy milyen hatásai lennének a változásoknak. A harmadik jelentéstész, ami májusban jön, az elmondja, hogy milyen válasz lehetőségek vannak technológia oldalról, az energiafogyasztás csökkentése oldaláról, és így tovább. Tessék, mi ezt nyújtjuk önöknek, és ezek szellemében, ezek ismeretében tessék akkor mérlegelni, hogy elég az 5% csökkentés? Elég, amit tetszenek költeni az alkalmazkodásra való fölkészülésre? A válasz a tudósíké nyilván az, hogy nem. Tehát meg kéne állapodni arról, hogy mondjuk 2020-ra csökkenjen a világ összkibocsátása, nem csak a fejletteké. És van már távlatosabb cél, megint a jelentés első részéből igen egyértelmű, 2050-re körülbelül a világ összkibocsátását a felére kéne csökkenteni. Hát ez aztán tényleg science fiction, ha már elhangzott ez a szó, de ez egy rendkívül könnyen, nagy tudomány se kell hozzá levezethető. Ha el akarjuk érni, hogy a széndioxid, vagy az üvegházhatású gázok mennyisége ne nőjön tovább a légkörbe, mert most rohamosan növekszik, hamarosan 40%-kal lesz több, mint mondjuk volt 150 évvel ezelőtt, akkor ebben viszonylag egyszerűen kiszámítható, hogy valahol kéne húzni egy határt, hogy honnantól kezdve nem bocsátunk ki többet, illetve mennyivel kevesebbet bocsát. Ez nagy bizony, ez nagyon egyszerűen levezethető. Tehát körülbelül 50%-kal kellene a világ összkibocsátását, abban mindenki benne van, csökkenteni mondjuk a jelen évszázad közepére.
Faragó Tibor, köszönöm szépen!